Folytatódik az Arena stúdióban Őri Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő. Nagyjából ott tartottunk, hogy az Európai Unió hogyan tud hatni az egyes országokra foglalkoztatás politikában, vagy egyáltalán mit tud csinálni. De ilyenkor az ember arra is gondolta le, hogy Magyarországon ez egy évtizedes problémának mondható, hogy vannak olyan területek, vannak olyan szakmák, ahol hihetetlen nagy a túlképzés, és vannak olyan területek, ahova meg nem mennek a gyerekek, nem mennek az emberek. És hogy ezt hogyan lehet megoldani? Most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy Magyarországon egyelőre ezt még nagyon nem sikerült megoldani, bár vannak rá próbálkozások, de hogyha Magyarországon, meg az egyes országokban nem egyszerű ezt a dolgot megoldani, akkor uniós szinten hogyan lehet ebbe belenyúlni, vagy egyáltalán lehet ezzel foglalkozni, vagy kell ezzel foglalkozni?
Hát nem uniós szinten lehet megoldani. Uniós szinten mondom, részben jogosítsága sincs az uniónak, hisz nemzeti hatáskörökről van szó, szóval az unió ajánlásokat tehet, ezt meg is teszi. Ezt a tagországoknak kell természetesen alapvetően megoldani. Amit mond, ez azt húzza alá, hogy nagyon sok teendő van itthon nálunk. Tehát ha én 17-18 éves koromban nem tudom, hogy mi akarok lenni, gőzöm nincsen, csak ami úgy nagyjából tetszik, hogyha látok három jó filmet, amiben ügyvédek küzdenek a bíróságon, akkor mindjárt jogász akarok lenni, hogyha ha látok másiket, nem tudom, hogy mit, tehát lehet
ilyeneket mondani. Majd kevés van, de a vízvezetékszerelők küzdenek, és akkor én majd vízvezetékszerelő szeretnék lenni, állítok meg, az abból nincs elég.
Én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni az állami foglalkoztatási szolgálatoknak is, hogy megismertessék már iskoláskorban a gyerekekkel azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Sokkal többet kellene tenni maguknak a gazdasági érdekképviseleteknek, gondolok itt gazdasági kamarákra, különféle érdekképviseletnek, hogy menjenek közelebb az iskolákhoz, és eleve magát az oktatási rendszert és a munkahelyeknek a világát, vagy, tehát vagy az iskolarendszer és az iskolán kívüli képzésnek a rendszereit jobban közelíteni kell egymáshoz, hogy jobban tudjanak egymásról. Én, mint gazdálkodó érdekképviselet vagy szervezet, aki tervezem bizonyos értelemben a saját ágazatomban vagy a saját környékemben a jövőmet, jobban tudjam azt, hogy milyen típusú emberek lesznek itt, jönnek majd ki az iskolából, és hogyha azt látom, hogy itt mindenki politológus és nem tudom, hogy szociológus akar lenni, akkor közben lehet avatkozni, még ideje korán.
Ez nem történik meg, vagy eddig nem
történik meg, nem foglalkoztunk.
Nagy butaságot mondok, de én ezt úgy képzelem, hogy van a közoktatás, és hogyha nekem ehhez olyan szinten van közöm, hogy ráhatással vagyok arra, hogy ez hogyan működik, akkor azt mondom, hogy itt van, összeszámolom az elmúlt évben ebből meg ebből a szakmában mennyi képződött, mennyi hely van, nyilvánvalóan túlképzés van, akkor azt mondom, hogy jövőre ebből nem képzünk, csak a felét. És ott van egy másik, ahol hiány van, abból meg a dupláját.
Hát nyilván az meg szükség van kreatív ötletekre is. Az állam megteheti azt, hogy a támogatási politikáját is módosítja, hogy azokra a területekre, ahol nagyobb szükség van, oda nagyobb támogatásokat ad. Máshol csökkenti, támogathat minden olyan típusú információs cserét, ami javítja a tájékozódását akár a cégeknek egyik oldalról, akár a tanulóknak másik oldalról, és mondom, maguk a gazdaság szereplői sokat tehetnek azért, ha hagyják őket, ha nem tiltják el őket ilyen-olyan-olyan módon ettől, hogy közelebb kerüljenek a potenciális jövőbeni dolgozóikhoz, munkatársaikhoz, ahogy mondani szokták, a jövőbeli munkaerőhöz. Tehát ennek azért vannak technikái, pláne a mai informatív vagy információs informatikai robbanás idején valószínűleg ki kéne ezeket a technikákat alakítani, amiket
ez a magyar probléma egyébként?
Tehát ez nem csak magyar probléma, dehogy magyar probléma. Vannak jobb és rosszabb példák az unió országaiban, de ott is inkább egyik régióban sokkal jobb, másik régióban kevésbé jobb. Ez nagyon, hogy mondjam, szándékot, törekvést, elszánást bizonyos értelemben, és hát egy csomó kreativitást jelent, az állam részéről pedig, hogy mondjam, gondosságot. Ahol látok valami jót, azt támogatni kell, ahol látok valami veszélyes tendenciát, ott pedig figyelemfelhívó táblákat kell állítani, hogy gyerekek, nem lesz jó, mert nem fogom tudni neked ezt, vagy azt garantálni, hogyha ebbe az irányba mész tovább. Nyilván megvannak a személyes döntésnek is a maga autonómiái, amiket nem tud az állam beleavatkozni, de amire közpénzt fordítunk, ott azért van lehetőség arra, hogy azt egyfajta orientációt felhasználjuk. Tehát ez, én ennek egyáltalán nem lennék ellene. Nyilván napirenden lesz nálunk is, de számos más országban is, hogy újra gondolják a munkaerőpiaci szervezeteiket, a szolgáltatásaikat, hogy az új technológiákat, a gazdaság sokkal rugalmasabban, gyorsabban változik, hogy erre rugalmasabban, gyorsabban lehessen reagálni. Ez egy csomó újító szándékot és egy csomó újító technikát igényel, amire szükség van. Az államnak azt kell támogatni, ahol ilyen új ötleteket és új megoldásokat lát, és nem a régi terültetni.
Lassan letelik a Magyar Uniós Elnökség, de legalábbis a kétharmadán kezdünk túl lenni. De hogyan látja, hogyan működött eddig?
Azt kell látnom, hogy amit a Magyar Uniós Elnökség eddig produkált, az egészen kiváló. Tehát olyan problémákat sikerült megoldanunk, amit senki nem várt el tőlünk. Tehát az, hogy első körre a gazdasági kormányzásról szóló 6 törvénytervezet átment a tanácson, ez mindenkit meglepett, nem véletlenül jelent meg utána az Economistban egy nagy cikk, amelyik nem feltétlenül a jelenlegi kormány iránti szimpátiájáról volt híres előző időszakban, hogy úgy látszik, újra kell értékelni a magyarokat, mert igen konstruktívan és ügyesen tudták menedzselni ezt a problémát. De az, hogy a Duna stratégia helyből átment, és elfogadták, és lehet tovább dolgozni a részletén, ez ugyanilyen probléma. Az a látszólag apró hírekben elveszett történet, hogy a közös energiapolitikának olyan hasznos építő elemeit és nélkülözhetetlen építő elemeit, mint az egyes hálózatok közötti, energiahálózatok közötti összeköttetések megteremtését, hogy ebben milyen hasznos és pozitív szerepet tudott játszani Magyarország, ezt majd évek múlva fogjuk tapasztalni, amikor végre érzékeljük azt, hogy valóban az egyoldalú energiafüggőségtől el tudunk mozdulni. Magyarország egyébként ebben a tekintetben különösen élen járt, hogyha jól emlékszem, a miniszterelnök Horvátországgal és a Szlovákiával is aláírt valami ilyen hálózatokat összekötő megállapodást. Most ezek mind nagyon fontosak. A konferenciák, amiket rendezünk, azok rendszerint sikeresek és színvonalasak. Az üléseket, ugye 200 valamennyi bizottságot elnökölünk. Ezeket nekünk kell összehívni, nekünk kell napirendet adni, a napirenden levő kérdéseket nekünk kell elvinni odáig, hogy lehessen tovább lépni velük. Ez hihetetlen munkát és teljesítményt igényel a magyar közigazgatástól, aminek a jelek szerint nagyon magas színvonalon képesek vagyunk megfelelni, és ezt értékelik. Az, hogy a médiában, főleg ezek a politikai viták jelentek meg,
vagy hogy eleget tudnak erről az emberek, vagy
szerintem nem tudnak eleget erről. Ilyen szempontból egyáltalán nem örültem sem magam, de gondolom nem vagyok egyedül annak, hogy különféleképpen megítélhető, sokszor fölfújt, sokszor mögöttes, vagy másfajta politikai szándékok által motivált ilyen politikai természetű viták kísérték a magyar elnökséget. Én most nem akarok találgatni abban, hogy ki mindenki van emögött, hogy ez így alakult, de az biztos, hogy kevés köze volt a tények.
Ez oka vajon? Tehát én arra számítottam, hogy többet foglalkozunk majd azzal, hogy mi történik a magyar elnökség, az miről beszélnek, milyen tárgyalások vannak, milyen fejezeteket nyitnak meg, milyen ajánlásokat tesznek, egyáltalán mit csinálunk itt?
Az új kormány egy nagyon nehéz helyzetbe vette át az országot. Extrém magas államadósággal, egy olyan világban vagy IMF-es megállapodással megtetézve ezt a dolgot, amelyik lényegében garanciát mondhatott arra, hogy ebben a lefelé menő spirálban nem tudunk kitörni, hanem csak megyünk egyre lejjebb. Elég kreatív és sajátos megoldásokat választottunk, hogy kivágjunk magunkat ebből a szorult helyzetből, ez nagyon sokaknak az érdekét sérti. És azok abban érdekeltek, hogy tanítsuk meg a magyaroknak ezt bedudálni, hogy nem ezek voltak a szabályok eddig. És fél mindenki attól, hogy a szabályok ilyen értelemben változnak. Tehát amikor banki különadót bevezettünk, akkor nem egyszerűen az a kérdés, hogy nem élni, hogy túl, hogy nem él, nehezen éli túl az a néhány vállalat, amit ott van, hanem az, hogy terjed a példa. Mint ahogy terjed is a példa. Számos más ország ezen gondolkodik, hogy igen, kénytelenek eddig mi viseltük, vagy hogy mondjam, az emberek viselték a válságnak a terheit, most másnak is részt kell venni ebből, és próbáljunk egy szélesebb körű szolidaritást létrehozni, hogyha kell hatalmi szóval. Most ez csak azt jelenti, ahogy mondják ezt a nemzetközi diplomáciában, hogyha az ember hogy mondjam, kreatív módon kihívja az ellenfeleit, akkor az ilyen döntéseknek általában megvan a rezsie. Ennek is megvan a rezsie, akik sértve érzik magukat, azok nyilvánvalóan ezt tudomásunkra akarták hozni. De mondom, ennek semmi köze a ilyen értelemben a magyar elnökséghez, még akik ezekben a politikai vitákban az élen jártak, azok sem tagadták azt, hogy egyébként a magyar elnökségnek a programja az eleve egy jó program volt, a váratlan helyzetekre a magyar elnökség rugalmasan, gyorsan és szakszerűen reagált, és amit eddig sikerült elérnie, az valóban megváltoztatja az uniónak a jövőbeni sorsát, tehát ilyen értelemben letettük a névjegyünket, ha úgy tetszik, az unión belül is felnőtté váltunk, és hát az a hihetetlen kapcsolatrendszert, amit ez a fél éves munka, amit ugye mi vezénylünk most, jelent, ezt majd a következő években fogjuk megtapasztalni, hogy ennek mennyi pozitív hozadéka lesz még Magyarország számára. Az, hogy kiderült, hogy itten kompetens hozzáértő emberek vannak ebben az országban, akik képesek közös európai ügyekben a saját közvetlen problémáiktól is adott esetben elvonatkoztatni, képesek kreatív ötletekkel, közvetítéssel, jó javaslatokkal elősegíteni a dolgot. Ez később is sokat fog nekünk hozni, hogy ez köztudottá vált az unión belül.
Azt érintette, és egy picit beszéltünk az EU 2020-as gazdasági stratégiáról. Ettől mit lehet várni? Nem túl szigorú ez első látásra?
De ez túl szigorú, de lehet, hogy még mindig nem eléggé szigorú. Tudomásul kell venni, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni, de sajnos tudomásul kell venni, hogy egy globális világban élünk, ahol a vetélytársaink többet és jobban dolgoznak, mint mi. Tehát, ha nem szedjük össze magunkat, ha nem vagyunk képesek jobban összehangolni a saját tevékenységünket az unión belül, ezen a 27, nem sokára 28 országon belül, akkor megesznek minket a kínaiak, egyszerűen mondva. Az amerikaiak sikeresebbek, jobban dolgoznak, mint mi. Igen. De ott van Kína, ott van Dél-Kelet-Ázsia, ahol többet dolgoznak, jobban dolgoznak, mint ahogy mi dolgozunk. Ezzel versenyt kell valamilyen módon tartani. Szoktuk mondani, hogy jó, de nekik nincs olyan szociális rendszerük. Ezt nem tudom, hogy olyan szociális rendszerük nincs, mint ami nekünk van valóban. Van más, ott a családok egészen más funkciót töltenek be, egy másként szerveződő társadalomról.
Igen, ez egy egységes állam. Az Egyesült Államok is ilyen szempontból egy. Tehát most arra gondolok, hogy az Európai Unió az egy eléggé elvont, egy elég érdekes közösség.
Nem, hát az Európai Unió is egy egységes,
heterogén közösség, sokféle szempontból.
Sokszínű, egység a sokszínűségben, ugye az Unió jelmondata. De mégis,
igen, rengeteg tagállami hatáskörrel.
Mégis most vagyunk például azon a történelmi ponton, ahol a gazdaságpolitikák tekintetében nagyon komoly egységesülés következett be. Az, hogy bevezettük az európai szemesztert, ami azt jelenti, hogy a 27 országnak a költségvetéseit egymással meg kell vitatnia, és ezeket össze kell hangolni. Ez egy komoly előrelépés, hogy mi az egységes gazdasági térből adódó előnyeinkkel versenyezhessünk a adott esetben a világ más föltörekvő és dinamikusan fejlődő részeivel szemben. Nem vagyunk egyedül.
Biztosan emlékszik arra, amikor Magyarország is még a csatlakozási tárgyalásokat végezte, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az újonnan csatlakozó országok nagy része nagyon sok kritériumnak egyébként nem felel meg. Tehát a csatlakozás az legalábbis eddig jelentős százalékban politikai kérdés volt. Akarja az unió, hogy bővüljön, vagy nem? És nem feltétlenül nézték nagyon szigorúan azt, hogy feleljenek meg.
Ez részben politikai kérdés volt, részben gazdasági szükségszerűség is, és valóban nem mindig észszerűen, nem mindig racionálisan, és sokszor nagyon kiszerűen dönt az unió, vagy érvényesülnek akaratok, egyesek akarata az unión belül. Tehát ha most panasznapot tartanánk, és a sérelmeinket kezdenénk el felsorolni, hogy noha most már 7 éve az unió tagja vagyunk, hány hány olyan kérdés van, amiben érdemtelenül nem veszik figyelembe, amit szeretnénk, vagy ami járna nekünk, és mások kizárólag önös érdekből a saját szűkemet szempontjaikat próbálják keresztül erőltetni az unión, akkor nagyon hosszú listát lehetne mondani.
De erre meg lehetne mondani, hogy 7 éve vagyunk ott, mégsem tudjuk teljesíteni a kritériumokat, például amik az euró bevezetéséhez kellene.
Másokat meg tudunk, és másokat meg mások nem tudnak. Én azt látom, hogy itt van egy egységesülési folyamat, nagyon sok problémával, és bizonyos értelemben az uniónak az egész története ilyen, hogy viszonylag messze, hogy honnan indul, honnan indultunk, hogy állandóan háborúztunk egymással ezek az országok. Mióta az unió van, azóta itten háború nincs. Együttműködés viszont a legkülönfölőbb szinteken egyre több van. Hát azért itt egy folyamatot kell néznünk, ez az 50 év végső soron mégiscsak egy sikertörténet. Az egy más kérdés, hogy most elértünk egy olyan pontra, amikor azt kell látnunk, hogy nagyon fölgyorsult a világ. A vetélytársaink szerteszét Amerikától, Dél-Amerikától kezdve Ázsiáig, Dél-Kelet-Ázsiáig sokkal dinamikusabbak és sokkal gyorsabbak, sok tekintetben, mint mi, tehát föl kell kötni a katyát és összekeszedni.
Így van, de pontosan ezért kezdtem el ezt a hasonlatot, ami nem biztos, hogy teljesen jó, vagy lehet, egy kicsit meglepőnek tűnik, de hogyha abban indulunk ki, hogy az elmúlt években az Európai Unió egy picit talán egy ilyen mesterségesen felhízlalt tömb lett, akkor most ebben a kélezett helyzetben, ahol ezek a plusz kilók, nevezzük így, nyilvánvalóan akadályoznak bennünket a hatékonyságban, és szigorodnak a bizonyos dolgok, itt van például ez a gazdasági stratégia, elképzelhető, hogy olyan értelemben kell fogynia az Európai Uniónak, hogy lehet, hogy kiesnek tagországok, akik nem fogják tudni tartani ezt a tempót, a lépést, nem fogják tudni teljesíteni ezeket a kritériumokat, mint ahogy most is van azért néhány olyan, aki ezektől most elég messze van.
Nézd, én nem szeretnék egy ilyen húra optimista hangulatban folytatni. Tehát nyilván az előbb a kényszerek hatására, de inkább a pozitív forgatókönyv az, amire utaltam, hogy sok vitával, sok nehézséggel, de végül is egy szervezettebb, jobb együttműködésre sikeresebbek tudunk lenni. Erre szolgál egyébként az a stratégia is. De azért látjuk, hogy vannak itt nagyon komoly veszélyek. Tehát ha azt nézzük, hogy a szélsőséges érzelmi, indulati alapon politizáló tényező számos országban egyre jobban fölerősödik, és ezt már látjuk jól, mondjuk Franciaországban most ugye sokkolta a közvéleményt a Marine Le Pennek a meglehetősen jó szereplése a közvéleménykutatásokban az elnök választás előtt, de Finnországban is hagyományosan toleráns és európai irányultságú országban egy anti-európai vagy egy Európa ellenes párt lényegében kormány közelbe jutott, de korábban elképzelhetetlen volt toleranciájáról híres Hollandiában, hogy mennyire megerősödik egy nagyon szélsőséges, sok tekintetben befelé forduló is politikai tényező. Ha nem vagyunk elég gyorsak, és nem vagyunk elég sikeresek, akkor elfogy a türelem. És én itt ezekben a jelenségekben azt látom, hogy az emberekben fogy a türelem, és amikor fogy a türelem, akkor szívesen keresnek bűnbakot, és oda csapnának, hogy legyen már vége, mert ennek ez így nem mehet tovább.
Mik a legfontosabb területek, mik a legfontosabb irányok, amikre ezekből a tényekből egyébként számítani lehet a következő években? Ugye akkor, amikor Magyarországról beszélünk gazdasági szempontból, akkor többször előkerül az, hogy Magyarország például nagyon sokat költ, még most is szociális kiadásokra indokolatlanul. Az Európai Unió szinten mik azok a pontok, ahol áttörés képzelhető el? Nyugdíjpolitika nyilvánvalóan nagyon fontos.
Hát először is a legfontosabb, én azt gondolom, a munkahelyteremtés. Ez nem véletlen, hogy ez az első számú prioritás most. Ezt fölfogta mindenki, hogy azt kell, hogy többet is jobban dolgozzunk. Többen is jobban dolgozzunk. Ez a numero egy.
Ennek
vannak különféle járulékos
lehetőségeink vannak.
Hát kell, hogy legyenek. Vannak járulékos eleme, ilyen az oktatás, meg egyebek. És ilyen a szociális rendszereknek is a végiggondolása és hozzáigazítása a lehetőségeinkhez, illetve hát komoly változtatásokra van szükségünk. Az a vita, ami mondjuk, hogyha már nyugdíjakat említjük, a nyugdíjrendszerek jövőjéről folyik az Unióban most már jó egy éve, és a következő menet a szeptemberben kezdődik a bizottság által kibocsátandó úgynevezett fehér könyvvel. Ugye ez azt mondja, hogy muszáj lesz változtatni. A nyugdíjrendszerek egyébként mindig is változtak, tehát azért nem olyan meglepő.
Ez is normális, tehát nyilván
amikor a demográfiai... Bismarck bevezette a kötelező állami nyugdíjnak az idáját, akkor 67 éves volt a korosztály, amivel számoltunk. A jóléti kapitalizmusnak a II. Világháború utáni rendszere volt az, amelyik elkezdte ezt levinni, és most megint kezdünk kalkulálni azzal, hogy vajon az, amit megtermeltünk, és az, amit ilyen szempontból félre tudunk tenni erre, az mire elég, és mire nem elég. Itt aztán nagyon sokféle vita van ebben, és persze sokféle érdekeltség is nyilvánvalóan. Általában hasznos és fontos dolog az öngondoskodást is beemelni ebben a dologban, és ugyanakkor nyilvánvalóan azokat a módszereket, amik nem váltak be, azoktól meg nagyon gyorsan meg kell szabadulni. Tehát mondjuk az a vita, ami Magyarországon ezeknek a kvázi magánpénztáraknak, amit valójában nem magán nyugdíjpénztári rendszer volt, az hisz a kötelező rendszernek egy elemét kvázi Gebinben magán vállalkozások igazgathatták. Ez nem egy bevált rendszer. Hát ez azt jelentette, hogy 360 milliárd forintot évente föl kellett venni nemzetközi hitelből. Nem az emberek pénzét vonta vissza az állam, hanem azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó többet hitelt fölvenni egy olyan kísérletre, aminek egyébként a pozitívumai azok messze nincsenek arányban ilyen értelemben a költségeivel. Tehát máshol is ez történik, hogy azokat az elemeket, amelyekben úgy látjuk, hogy több a ráfordítás és kevesebb a várható haszon és biztonság, azoktól meg kell szabadulni, és arra kell koncentrálni, hogy a fönntartható elemeket erősítsük. De most, hogy ez mit jelent, tehát ebben nagyon komoly szakmai viták vannak, és miután 27 országnak van 15 féle rendszere, ezért itt nem csak azok a problémákat kell megoldani, hogy hogyan átjárhatók ezek, hanem hát mindenki fog a körömmel védi a sajátját, hisz abba investált, ha úgy tetszik, éveket vagy évtizedeket, és nem szeretné azt elveszíteni.
Az illetve a nyugdíjrendszerek válságának egyik legfőbb oka az talán a demográfiai válság, nem?
Ami a demográfiai válság a legfőbb oka, nyilván
legtöbb
az egyik legfőbb oka érvényes. A demográfiai válság.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Vagy ez egy
illúzió,
hogy ezt meg lehet oldani?
Ugye hát nyilván az egyik kézenfekvő megoldás a migráció. Az, hogy bejönnek kívülről olyan helyekről, ahol sokkal többen vannak, és ahhoz képest kevesebb a munka. Ez felveti persze azt a problémát, hogy van-e egy egységes bevándorlási politikája az Uniónak, hisz azt látjuk, hogy viszályok és konfliktusok forrása az, ami ma zajlik, hogy a lehető legkülönfélébb módokon értékeljük az ezzel kapcsolatos elvárásokat és lehetőségeket. És hát van egy másik, amit mi mondunk, és látunk jó példát, mondjuk Franciaország ilyen szempontból jó példa erre, az egy ilyen pro-család, tehát egy ilyen családokat segítő politika. Tehát nincs az kőbevésve, hogy nem lehet olyan feltételeket teremteni, ahol a gyerekvállalási hajlandóság vagy kedv az növekedjen. Még Franciaország, amelyik 50 éve egy olyan politikát folytat, ami jelentősen támogatja a gyereknevelést és a gyerekvállalást, a legkevésbé küzd az Európai Unió országok között ma ezzel a demográfiai problémával. Nem mondom azt, hogy ez megoldott mindent, ott is szükség volt elég komoly bevándorlókra, akik ott vannak, de nyilvánvalóan ennek a szabályai ma még sok tekintetben vitatottak. Tehát ezek a viták elünk vannak. Én hiszek abban, hogy egy értelmes és jó családpolitika az évtizedes léptékben is, hogy ezek nem egyik napról a másikra, tehát ha bevezetek egy jó családtámogatási rendszert, akkor nem lesz két év múlva ebből ennyivel, vagy annyival jobb a helyzet a munkaerőpiacon. De hát vannak hosszú távú döntések, amik a mi történelmi felelősségünk, hogy mi hozzunk meg, és most. Ahogy most döntünk a nyugdíjrendszerről, ahogy most döntünk egy családtámogatási rendszerről, ahogy most eltervezzük azt, hogy minek kell lennie 20 vagy 25 év múlva, az úgy lesz. Nagy hát valószínűség, és hogyha most nem hozunk meg a döntést, akkor tulajdonképpen nem élünk, hogy mondjam, felelőtlen élünk azzal a meghatalmazással, amit kaptunk, és eljátsszuk a gyerekeinknek a jövőjét, és sokkal nehezebb döntéseket testálunk át rájuk. Ezt egyébként senki nem vállalja.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat, lejárt az időnk. Az Aréna mai vendége Üri Csaba, Fideszes európai parlamenti képviselő volt. Köszönöm a beszélgetést.